Prédikáció során, mivel húsvét volt, kiváló alkalom volt arra, hogy beszéljünk a drága Úr Jézus Krisztusunknak a szenvedéseiről, keresztre feszítéséről, a pokolban töltött 3 napról, a feltámadásról, és annak a dicsőséges voltáról, hogy miközben az Úr Jézus ezt elvégezte, az Atya úgy tekint rá, hogy mivel együtt ott voltunk, minden egyes lépésnél, minden egyes történésnél. Az Atya úgy tekint rá, hogy akik hisznek, azok ott voltak ő benne. Ott voltak a szenvedéseinél, ott voltak a kereszt halálánál, ott voltak, amikor a keresztről levették az ő drága testét, ott voltak, és benne voltak, ő benne, az ő eltemetésében, ővele együtt temettettünk el a halálba, tanítja a Biblia, ott voltak a feltámadásánál, a dicsőséges feltámadásán, ő benne támadtunk fel a halálból. És jelen vannak a felmagasztalásában, a felemeltetésében az Atya jobbjára való felmagasztalásában is jelen vannak azok, akik hisznek ő benne. És hogy hatalmi helyen ülünk, és trónolunk, és uralkodunk az életben. Ez az örömhírnek egy nagyon fontos része, amivel, ha a keresztények élnek, és ezt gyakorolják, az Atyának dicsőséget szereznek. Úgyhogy ha másért nem, akkor ezért szánd el magad, hogy fogsz élni a névvel, és gyakorod a nevet, és használod ezt a nevet, és az ellenség felett kijelented a teljhatalmat ebben a névben, és az Atyának dicsőséget szerez vele. Az Atyának. Az Atyának dicsőséget szerez vele. Menjünk a Róma levélnek a 4. fejezetére. A szemben erőtel és a gyógyultó munkája Istennek, ha valaki ma elváró hittel jött, hogy a szemében meggyógyul, akkor ezt a gyógyulást elveheti. Többször érzékeltem, ha már most újra itt jelen van. Belső szervekben is van gyógyító munka. A vesében többször érzékelhető volt, újra itt van. Nagyon erőteljes a vese gyógyulás. Úgyhogy valaki hittel jött, ma is azt elveszi, és megköszönjük, hogy megvan nekünk. Ezek az ő munkái, az ő dicsőségére. A Róma levél 4. fejezetében a 25-ös verset szeretném nektek elolvasni. Mi történt a kereszten? Még mindig ezt fogjuk taglalni. Abban a vonatkozásban, hogy ez az mi életünkre milyen kihatással van. Mert ami akkor történt, az 2000 évvel ezelőtt volt. És ma is a világon mindenhol beszélnek erről a dicsőséges történéssorról. Az ő kereszthalála, eltemetése, feltámadása. Amerre csak jársz a világban, mindenhol hirdetik. És 2000 évvel ezelőtt történt. Mondj nekem még valamit, ami 2000 évvel ezelőtt történt, és ma is a világon mindenhol beszélnek róla. És élet származik általa. És gyógyulások, és jelek, és csodák lesznek. Mutatja ezt, hogy Jézus él. Azoknak is, akik nem hiszik. Ez szemet kell szúrjon nekik. Az evangélium a világon mindenhol hirdettetik. Még azokban is, az országokban is, ahol tiltva van, ott is föld alatt. Ti kis csoportokban hirdetik az evangéliumot. Imádkozunk is ezekért a keresztény üldözésekért rendszeresen az imakörökben, hogy ők oltalom alá kerüljenek, hogy tudjon terjedni az evangélium, hogy az ő életük oltalom alá kerüljön, és ott is tudjon terjedni az evangélium. Ahol üldözik ezt a szent hitet. Hála Istennek, ez itt nem így van, és a szabadon hirdettetik az evangélium, és meg is tesszük. És meg is tesszük, és megyünk, és hirdetjük utcákon, tereken, gyülekezetekben. Így szól a Róma 4.25. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Nagyon fontos ige azoknak, akik szeretnék megérteni, hogy bánt el Isten a bűneinkkel, és mi történt az ő feltámadásában, és mi történt velünk, amikor ő feltámadt a halálból. Hogy jön elő ez az új teremtés? Hogy jön elő ez az új ember Istennek a szívén? És hogy mit jelent ez, hogy mi új teremtések leszünk? És hogy új életünk van? És ugye a régiek elmúltak. Ezt a keresztényeknek alap megérteni. Nagyon-nagyon fontos dolog megérteni. Ahhoz, hogy tudják élni ezt az új életet. Ugyanis az igének két része van. A keresztnek az egyik oldaláról beszél, amikor arról ír, hogy a mi bűneinkért halálra adatott. Amikor Jézus Krisztusnak ezt a nagyon fájdalmas kereszthalált fel kellett vállalnia, akkor nem egyebért halt meg, hanem a mi bűneinkért, a mi gonoszságainkért, a mi vétkeinkért adatott halálra. Ez a keresztnek az egyik oldala. Minden egyes bűnért, amit valaha elkövetünk majd, Isten ráterhelte. Ott a kereszten. És ezekért a bűnökért Jézusnak meg kellett halnia. De nem csak ő halt meg Isten szemében, hanem mindazok, akik hisznek, vele együtt ott meghaltunk a kereszten a bűnnek. Meghaltunk az ó embernek. Meghaltunk az ó ember természetének. Egy halállal, az Úr Jézus Krisztus kereszthalálával Isten pontot tett a bukott ember természetére. Isten ott lerendezte. Meghalt Jézus, és vele együtt mindazok, akik hisznek. Ő benne ott mindannyian meghaltunk a kereszten. Ő benne mindannyian eltemettettünk. Jézus 3 napig volt a pokolban. És el kellett mennie a legmélyebb helyre is, ahova az embernek jutnia kellett volna. Különböző részei vannak a pokolnak, ahogy a beszámolókból hallhatjuk, de a Biblia nem sokat ír erről. Lényeg az, hogy minden egyes hely, ahova az embernek kerülnie kellett volna, Jézusnak oda le kellett menni. És meg kellett fizetnie a büntetést. A bűnért járó büntetést. Azok a bűnök, amiket az emberek elkövetnek, annak ára van. Annak ára, annak büntetés. A bűnért büntetés jár, mert Isten igazságos. Meg kell, hogy büntesse a bűnt. És ezt Jézusban végezte el. Jézus terhelte a bűneinket, és utána Jézusban megfizette ezeknek az árát. Jézus kifizette a büntetést minden egyes elkövetett bűnért. És ez 3 napig tartott. Erről a Biblia nagyon keveset ír. A győzelem részébe avat be minket. Amikor letelt ez a 3 nap, akkor lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Ledobta magáról ezeket az erőket, akik úgy gondolták, hogy őt fogva tudják tartani örökre. Ledobta magáról ezeket. Felkelt győztesen. Diadalmenetben hirdette a győzelmét. A Jézusi győzelmet, amiben te is ott jelen voltál. Mert ott voltál ebben a győzelemben is. Azokat az ellenségeket győzte le, akikkel te most hitbeli megmérettetéseket folytatsz. Tudnod kell, hogy Jézus legyőzte őket. Legyőzte ezeket az erőket, és egy győzedelmi diadalmenetben mutogatta őket. Teljes győzelmet aratott, elvette a fegyverzetüket, kifosztotta őket. Semmiük nem maradt. Megbénította az ellenséget. És abban a győzelemben is ott voltál. Jelen voltunk. Ő benne történt mindez. Azoknak, akik hisznek ő benne. Ezután kihozta őt a halálból, Isten. Nem hagyta őt a halálba. Olvastuk a múltkor, hogy az ő teste rothadás nem láthatott. És a lelke nem maradhatott a pokolban. Ez a feltámadás. És ő vele együtt minket is feltámasztott a halálból. Ez azt jelenti, hogy ez az új élet, amelyre Isten Jézust kihozta a dicsőséges testében, megdicsőült testben. Ebben az új életben is ott vagyunk, ha hiszünk ő benne. Ebben az új életben, az új teremtés életében nincs jelen a bűn. Nincs jelen a bűn. Az az új teremtés, amelyet Isten előhoz Krisztusban, amikor te hiszel ő benne, és ezt kijelented, és új teremtés leszel, az egy teljesen új élet. Az egy megdicsőült élet, Jézus megdicsőült testéből fakadó, dicsőséges testéből fakadó élet, és ez az új ember, Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, ugye? Idézzük gyakran. Ez az új teremtés ember. Ez soha nem követte el azokat a bűnöket, amit az óember elkövetett. És amiért Jézus meghalt. És amiért a pokolba került. Az az új ember, aki benned él, annak semmi közössége nincs a bűnnel. Mert ő benne van. A megdicsőült Krisztusban, akit Isten kihozott a sírból. Ragyogó dicsőségben van a teste. És mi ő benne vagyunk. Ő benne hozott ki minket Isten a halálból. Úgy végezte el, ő benne. Az az új teremtés, amely te vagy a szellemedben, az soha nem követte el azokat a bűnöket, amikre az ördög téged emlékeztetni akar. Látod, mit tettél? Soha nem követte el azokat. Mert Jézus lezárta a halálával. Minden bűn rá volt terhelve. És megfizette érte az árat. Ki van fizetve az adósság? És az ellenség meg van semmisítve a Jézus győzelmében. És utána az igének a második fele, így szól, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért. És Jézust azért hozta elő az Atya ebben az új dicsőségben, hogy te a megigazultságodban élhess. A megigazultságod nem azt jelenti, hogy valaki, hogy te bűnt követsz el, és valaki kifizette a váltságot, és most szabad vagy. Ha csak ennyit jelentene, akkor sorolhatnák a bűneidet. Akkor meg lenne a lajstrom, hogy mit csináltál, ezt is kifizette, azt is kifizette, ez is le lett rendezve, de akkor fel van írva valahol az adósságod. Hogy mivel tartoztál? Isten ennél valami többet végzett el. Amikor Jézust kihozta a halálból, amikor feltámasztotta őt a halálból, akkor egy új teremtést hozott elő. Ennek az új teremtésnek semmi köze azokhoz a bűnökhöz, amiért Jézusnak meg kellett halni. Azt az óember terhére írta Isten. És az óember meghalt Jézussal. Úgyhogy nem úgy néz ki a dolog, hogy mi az új teremtések, ha azt mondhatnánk, hogy Jézus kifizette az adósságunkat. Nem fogalmaztunk pontosan. Az új embernek, az új teremtésnek soha nem volt adóssága. Soha nem volt tartozása. Mert valami új jött elő a feltámadásban. Mert Jézus a mi megigazulásunkért támasztatott fel a halálból. Ez az új teremtés soha nem követte el azokat a bűnöket, amiért Jézus meghalt. Egy teljesen új korszak, ha látjátok. A keresztnek a vonalában egy teljesen új időszámítás jön. Ez a szellemi emberre igaz. Az új teremtésre. Az új teremtés Jézussal, a feltámadt Jézussal jött elő. És Isten így tekint ránk. Ebben a megigazult szentségben és tisztaságban. És amikor ez az új teremtés, ez a szellem, ez az új teremtés előjön Krisztusban, abban a pillanatban elpecsételi a Szent Szellemmel. Hogy többé a bűn ne érinthesse a szellemünket. Nincs adóssága az új teremtésnek. Az új teremtés teljesen szabad a bűntől. Ezért mondja, hogy kovásztalan kenyér vagyunk. Ne a régi kovásszal éljünk. Mert élhetünk a régi kovásszal. Hiszen a testünk ugyanaz marad. Az elménk nincs megújítva. Gondolkodhatunk a régi ember szerint. Gondolkodhatunk az óember szokásai szerint. Vélekedhetünk dolgokról úgy, ahogy előtte. ami nem az ige tükrében volt. Hozhatunk rossz döntéseket, aminek később megisszuk a levét. De attól ez az új teremtés mindentől mentes. Ez az új teremtés, ami a második Ádámban jön elő. Az első Ádámban mindannyian bűnösök voltak. Úgy születünk. Ha tettünk valamit, ha nem. És amikor Isten előhozza az utolsó Ádámot, a Krisztust a halálból, feltámasztja őt. És akik ő benne vannak, azok mind mentesek a bűntől. A szellemükben. Ez a hatalmas megváltói munkája Istennek. Ahogy az acél rozsdamentes. Nem tud megrozsdásodni. Úgy, ami szellemünket nem tudja beletni a bűn. Mentesek vagyunk. Feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amikor ő feltámadta halálból, volt-e bűn Jézusban? Nem, az összes bűnért megfizette az árat. Amikor feltámasztatott, akkor az új ember jött elő. A dicső Jézus. És ez a mi megigazulásunkért történt. Hogy Isten kijelenthesse erre az új teremtésre. Erre az új emberre, hogy igaz ő. Soha bűnt el nem követett. Az én szememben, mondja Isten. Mert megfizettem a bűnök árát. Hát látod, hogy felülről minden másként látszik? Hogy Isten erre tekint? És látod, hogy mennyire lovagol az ellenség azon, hogy miket tettél, és állandóan kározat alatt tartson. De nem akarja, hogy eljussál ennek az igazságnak az ismeretére. Hogy megtanulj szellemből élni. A szellemet pontosan olyan tiszta és tökéletes, és fedhetetlen, mint a Jézusé. Semmi köze nincs a bűnhöz. És ebből kéne megtanulnunk élni, ebből a szellemi életből, a feltámadás életéből, ebből az új életből, amit Isten bűn nélkül hozott elő, mert a bűn lezárta, amikor Jézus meghalt azokért. Meghalt, így olvastuk az igét, aki a mi bűneinkért halálra adatott. Jézus meghalt érte. És feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Egy új élet jött elő a sírból. És ha te ő benne vagy, akkor te kovásztalan kenyérnek a része vagy. Ezt tudnod kell, ez a szellemedre. Valóság és igazság, és ezt lásd. Ha ezt tisztán látod, hogy a szellemednek semmi közössége a bűnnel, és ebbe belenézel minden nap ebbe a tükörbe így, hogy Isten így tekint rád, hogy megfizette a bűneidnek az árát. Amit ezentúl vétkezel, azokat is mind az óemberre terhelte, és Jézus azért meghalt. A szellemedet nem érintheti többé. És ha erre tekintesz, akkor, hogy Pál mondja, hogy én a szellememből szolgálom Istent, meg fogsz tanulni a szellemedből élni. És ez a feltámadás erő. Ez a feltámadás erő, ami bennünk van, ahogy Jézus kijött a sírból. Pál mondja, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Ebből a feltámadás erőből, ebből az új életből fogsz tudni élni és gondolkodni. És járni és cselekedni. És leporolhatod magadról az e világnak összes bűnét, amit elkövettél. Ha ebben a tükörben nézed magad. Egyre kevésbé fog vonzani ez a világ. Ha megtanulod, hogy a szellemedből élj, hogy tápláld a szellemedet, ez igével tápláld, és ebből az igazságból fogsz tudni élni, és ez az igazság valóság lesz neked. És akkor mondhatod el, hogy a való igazságban élek. A való igazságban élek. Nem csak igazságban, a való igazságban. Nekem az valóság, ami megvan írva a Bibliában, hogy igazság. Róma 6:4 írja, eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Vagyis meghaltunk ott Jézussal. Hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, és ő feltámadt, igen, ez a hitünk alapja. Hogy előjött a sírból, előjött a halálból. Feltámasztotta őt Isten a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Ez az új élet, amit az atya felkínál nekünk. Ez az az új élet, ahogy Jézus kijött a sírból. Ahogy ő feltámasztatott a halálból. Jézus bűn nélkül jött elő. Itt olvastuk, hogy a megigazultságunkért jött elő. Feltámasztatott a mi megigazultságunkért. Ott többé már Isten nem látja a bűnöket. És ebben az új életben kapunk meghívást. Hogy ahogy ő kijött a halálból, feltámasztott a halálból, mi is ebben az életben járjunk. Ez egy meghívás. Akarsz-e így járni? Akarsz-e ilyen dicsőségben élni? Akarsz-e a feltámadás erejében élni minden nap? Ahol nem fog rajtad az e világ összes gonoszsága. Egyszerűen olyan dicsőségben és olajban vagy, nem talál rajtad az ellenség fogást. Lecsúszik a keze rólad. Még ha elkészítette is a terveit, nem tudja végrehajtani. A mi húsvéti bárányunk, mondta azt a Szentírás, és olvashatod 1 Korintus 5:7-ben, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Isten hozott egy bárányt. Egy áldozati bárányt. Rajta a világ minden bűne. És leölték ezt a bárányt. Az életét adta értünk. Ő a bűntelen. Rajta a mi bűneink. A mi gonoszságaink, a mi betegségeink, a mi fájdalmaink. Minden, ami veled kapcsolatban kivethető, ami felróható neked, ami kapcsolatos a sötétséggel, mindaz rajta a bárányon. Hogy te pedig Isten szemében olyan lehess, amilyen ő volt. Szent, szeplőtelen, tökéletes áldozati bárány. Teljes helycsere történt a kereszten. Teljes helycsere. Hálát tudunk ezért adni? Ez a kérdés, hogy látjuk-e ezt? Amíg nem látjuk, addig nem tudunk járni benne. Addig olyan, mintha nem is lenne nekünk. Nem tudjuk megragadni, hogy miként van, és hogyan éljünk vele. Addig nem tudunk. Ezért mondja az ige, hogy tudván, így kezdi a verset, 2 Korintus 4:14, tudván, kérdés, hogy tudjuk-e? Ezért kell tanulmányozni az igét, olvasni, beszívni a szívünkbe, magunkévá tenni, hogy tényleg itt legyen bent, hogy megélhető legyen. Ugye, tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, látod, itt a feltámadt Úr Jézusról szól, Jézus által minket is feltámaszt. Ez a feltámadás élet. Ha te hiszel ő benne, akkor ahogy ő előtt a sírból, te is előjöttél. Ebben az új életben. A feltámadás életében. A bűn nélküli életben. Ez az új teremtés, ennek nincs felsorolva, hogy miket követett el. Ez nem úgy van, hogy bemegy a bíróságra, és ott felolvassánk, hogy miket cselekedett, és utána kijelentik, hogy valaki megfizette érte a váltságdíjat itt és itt, és utána kiengedik. Akkor az lenne, hogy ezeket elkövette, és valaki meg jóvá írta, és elengedték. De nem így van az új teremtés. Az új teremtés, ha bemegy a bíróságra, ott nincs semmi fölírva. Semmi nincs a múltjából fölírva. Ez Istennek az az óriási kegyelme. A szellemi ember kapta ezt meg. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. Régiek elmúltak. Mik? A bűnös természetünk. És ímé újjá lett minden. Nincs egy dolog sem fölírva. Az új teremtésben. Azokból, amivel az ördög vádol minket. Ha ezt tudjuk, akkor nem tud megfogni minket. Ez több annál, mint hogy váltság lett értünk fizetve. Ez egy új kezdet, egy teljesen új kezdet. Teljesen új kezdet az ő feltámad dicsőségében, az új életében, ami már csak Istennek él. A csak Istennek. Kettő Korintusban vagyunk, az 5. fejezet és 15-ös verse mondja. Úgy vélekedvén, te vélekedsz-e így, megújultál már erre a látásmódra. Látjátok, ez egy látásmód. Ahogy Isten tekint rá, úgy vélekedsz-e te is erről. Vagy hagyod magad, hogy károztasson az ellenség. És hagyod, hogy a lelkismereted vádoljon téged. Miközben le van írva, hogy a Szentvér megtisztított minden holt cselekedettől. A lelkismeretedet. 2 Korintus 5. fejezet 15-ös verse. Ez felszabadulást hoz nekünk. Ha ezt megértjük, akkor tudunk tisztán úgy felsóhajtani, Uram, itt vagyok, és csak neked élek. Nincs többi akadály az én szívem és Isten szíve között. Úgy vélekedvén, tehát ez, hogy mérette ezt a helyzetet, ez erről szól. Úgy vélekedvén, ha egy meghalt mindenkiért, ez a Jézus. Ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Ez Isten kegyelme, ami kereszten történt. Ő úgy tekint rá, hogy minden bűnös meghalt vele. Mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért. Isten a célja volt ezzel. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztatott. Vagyis egy új élete lettünk feltámasztva, hogy annak az életét éljük, aki mindezt megtette értünk. Vagyis egy új élete lettünk felélesztve, úgyhogy azt mondta Isten, hogy a régiek többé nem tarthatnak minket fogságban. Egy teljesen új élet. Nyitva az út a kegyelem trónjához. A függöny ketté hasítva. Szabad az út. A Szentvér szentelte. Gyere oda be, és találd meg azt, hogy mi az az, az az új élet, amit Isten neked itt elkészített. Hogy azért élhess, magadért élsz, vagy azért élsz, aki feltámasztatott a halálból. Valamiért itt vagyunk erre az életre. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezt az új életet magunknak éljük-e, magunknak éljük, vagy pedig annak, aki érettünk meghalt, és feltámadt a halálból. Óriási minőségbeli különbség lesz az életünkben. Ha megtanulunk úgy élni, hogy mindig azt tekintjük, Uram, te érted vagyok itt. Azokért a dolgokért vagyok itt, amiért te engem feltámasztottál a halálból. És ha ezeket végig gondoljuk, akkor az, ami nem odavaló, az leterek rólunk. Egyszerűen leesik, mert nem kap életet. Nem kap táplálást. Ettől a feltámadt élettől, ami bennünk van. Ez csak Isten dolgait fogja táplálni. A többi leesik. Megtörik az ereje. Megsemmisül. Drága Jézusunk, elvégezte ezt. Róma 7.4. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Tehát kell magad látni, hogy ez a halál megtörtént. Meghaltál a bűnnek, meghaltál a törvénynek, meghaltál mindennek, ami a bűnnel kapcsolatos. És a múlt időben írja. ti is, atyám fiai, meghaltatok ezeknek. Meghaltatok a Krisztus teste által. Látod, miért kellett testet öltenie? Mert te a bűntestének formájában, ábrázatában vagy itt a földön. Amíg őt el nem fogadod. A Krisztus teste által haltunk meg. Hogy legyetek máséi. Egy új kezdés van. Hogy legyetek máséi. Nézzük, kié lettünk. Azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Miért vagyunk itt? Erre az új életre, amire elhívott. Te mostantól a Jézusé vagy. Egy tulajdoni viszonyváltás történt az életedben. Az ellenségnek nincs jogosultsága többé hozzád, mert másé lettél. Egy tulajdonosi jogviszonyváltás történt. Mert te másé lettél. Addig a sátánnak a birodalmában voltál, úgyhogy nem is tudtál róla, hogy ő létezik. Ő nagyon trükkös. Ő nem fog bemutatkozni, hogy jöttem, és azért jöttem, hogy tönkre tegyem az életedet. Nem. Ő a háttérben munkálkodik. És azt mondja Jézus, hogy mostantól másé vagy. Meghaltál annak, és most pedig másé vagy. És azé vagy, aki a halálból feltámasztatott. Ki ő? A Jézus. Mondd ezt a nevet. A Jézusé vagy. Jelensd ki, én a Jézusé vagyok. Mit hoz ez nekünk? Hogy Jézus lett az Ura az életünknek. Az addigiaknak nincs jogosultsága hozzánk. Isten eltörölte ráadásul. Valami újat hozott elő. Azokért megfizette a váltságot, lezárta, és egy újat hozott elő. Egy vadonatújat. Egy vadonatúj teremtés jött elő szellemben. És ennek a vadonatúj teremtésnek joga van azt mondani, hogy én Jézusé vagyok, és neked nincs hatalmat felettem. Nem érintheted az életemet. És azért vagyok itt, hogy másnak éljek ezen túl. Ne annak, amit te kigondolsz nekem. Meg ahogy te gondolsz, hogy irányítod az életemet. Nem ezért vagyok itt. Azért vagyunk itt, hogy annak éljünk, aki feltámasztatott a halálból. És mindezt azért, hogy gyümölcsöt teremhessünk Istennek. Most az előbb olvastam. Gyümölcs termése vagyunk itt. Ebben az új életben vagyunk beoltva, a feltámadás erejével. Az élettünk, aki feltámasztatott a halálból, egy vadonatúj élete lettünk ide rendelve, miközben a régi testünkben járunk. Na persze, ha az Úrral szorosan jársz, akkor ez a test, ez helyreállításban részesül majd. Nap mint nap az Úr gondoskodása által felépíti a repedezéseket, megújítja a szerveket, átjárhatóvá teszi az ereket. Ha kell, vadonatúj szerveket hoz majd neked. Mert a feltámadás ereje átjárja ezt a testet. Ez a test is az övé lett. Örökre. Csak még nincs megdicsőítve. Úgy, mint Jézusé. Azért van, hogy ez a test néha felvesz tüneteket. De te ne figyelj rá. Te a Jézusra figyelj, aki benned lakozik, és aki az Urad lett. Ez a kulcs, hogy mire tekintesz, hogy tudod-e ezeket. Tudván azt. Tudjad, hogy ki élettél. Tudjad, hogy ki lakozik benned. Tudjad, hogy gyümölcs termésre vagy rendelve. És miközben ezt tartod szem előtt, ez az erő működik. Ez az erő átjár. A feltámad, megújít. Megcselekszi Isten akaratát. Megcselekszi, gyümölcs terméssel rendeltettünk Istennek. A feltámadás erejében. Ez még mindig a húsvét üzenete. Azért lettünk, azért az Úr, aki feltámasztatott a halálból, hogy a feltámadás ereje által az ő akaratát cselekedjük itt meg, és gyümölcsöt teremjünk Istennek. Dicsőséget kell neki teremni. Ez nagyon messze áll a szívünktől, mi az, hogy dicsőséget teremni, meg gyümölcsöt teremni. Ebbe fogunk még egy picit belenézni, nagyon röviden, és majd jövő héten folytatjuk. A 2 Korintus 5-ben a 9-es vers második része azt írja, hogy ezt az új életet úgy kell élnünk, és nagyon figyelj a folytatásra. Az Istennek van beleszólása, adott neked egy új életet. Mire fogod használni? Megmondja. Azt mondja, ezt az életet úgy kell élnünk, hogy néki kedvesek legyünk. Így mondja, szó szerint. Néki kedvesek legyünk. Vagyis odaadta, az megszerzett, azt mondta, mostantól az enyém vagy, de szabad akaratod van. Úgy éld ezt az életet, mondja Pál, hogy néki kedvesek legyetek. Minden cselekedetünkben. Nem cselekedetekből kaptuk ezt a hatalmas kegyelmet, de most, hogy tudjuk, hogy megkaptuk, és benne élünk, viselkedjünk, és cselekedjünk úgy, hogy néki kedvesek legyünk. Nagyon fontos gondolat. Ez a gondolat azért kordába fogja tartani a testünket, ha a szem előtt tartjuk. Nem viselkedhetünk úgy, meg ruddalózhatunk úgy, mint a vadszamarak. Hogy minden szabad. Mert nem vagyunk a törvény alatt. Hát a törvény alól kihozott minket Isten, de azért egy-két dolgot még leírt emellé. Leírt még emellé. Ezt az új életet úgy kell élnünk, hogy néki kedvesek legyünk. Mondd velem együtt, hogy én néki kedves lehessek. Vannak bizony cselekedeteink, amelyek igen kedvesek neki, és vannak más cselekedetek, amikben nem tud közösséget vállalni, és ilyenkor az új teremtése tekint a szellemedre, és nem is látja azt, amire nem akarja tekintetét rávenni. Hagyja, hogy menj a saját utadon. És engedi a szabad akaratodat. Az Úr nem erőszakos az ő akaratát tekintve. Azt mondja, hogy ímé, odaadtam neked. Járj benne. Gyümölcsöt terem. Arra hívtalak el. Feltámadás erét odaadtam neked. És mostantól járjunk közösen. Erre hív el minket az Úr. Hogy közösen járjunk, az ő kezét fogva járjunk, és hogy az ő cselekedeteit cselekedjük itt. Jézus azt mondta, hogy nagyobbakat is cselekszünk majd azoknál, ugye? Amelyeket ő cselekszik. Ez nem hoz izgalmat a szívedre, amikor ezt olvasod? Micsoda kihívás ez? Azt mondja Jézus, hogy ezeket, és még ezeknél nagyobbakat is cselekszenek majd. Ahányszor olvasom, mindig érzem ezt a szellemi izgalmat a szívedre. Uram, mik lehetnek még azok, amiket készítettél nekem? Én azokban járni akarok. Bizony. Téged ugyanígy hív ezekre. És a legtöbb keresztény nem vesz ezekről tudomást. Pedig itt meg van írva. Kezd el keresni, mik ezek? Legyen a szívedben egy lüktető élet Istentől. Hiszen ő ott él, benned él. Mi az az útam, amire, Uram, engem ide rendeltél az újjászületésem? Mert mik azok a jó cselekedetek? Mik azok a gyümölcsök, amiket elő akarsz hozni a feltámadás erejében? Keresi ezt a te szíved? Vagy csak elmész mellette? Ti is meghaltatok, mondja. Ezt naponta gondold el. Te nem félsz már a haláltól, mert te meghaltál. A keresztény, ha remeg a haláltól, akkor még nem gondolta végig, hogy már meghalt Krisztussal. Ott a Jézus Krisztus haláltusájában, amikor vért verítékezett. Abban a haláltusában te is ott voltál. Úgyhogy mi keresztények nem félünk a haláltól, mert egy új élet van bennünk, és tudjuk, hogy hova megyünk, ha itt ilyen kiköltözünk. Hallottam a héten beszámolókat, akik fönt a mennyben körülnézhettek egy rövid időre, aztán vissza kellett jönniük a testükbe még élni, mert még az idejük nem járt itt le. Isten még ezt is ezt a cselekedetet rendelte nekik, hogy gyümölcs termése, visszaküldte őket, és azok a beszámolók, ha csak az ember egy rövid ideig hallgatja, hogy ott micsoda szeretet, meg békesség van, és milyen gyönyörűséges ragyogás és dicsőség, és minden tiszta aranyból van. Ez a világ, az mindannyiunkat vár. Mindannyiunkat. Egy napon mindannyian ott leszünk, akik hiszünk Jézusban. De addig is nagyon sok minden van nekünk itt elkészítve. Amiben járnunk kell. Minden naplemente emlékeztet minket arra, milyen gyönyörű lehet Isten trónja. Amikor olyan aranyragyogásban jön elő az égbolt alja. És benne megy le a nap. Minden nap emlékeztet minket Isten trónjára. Arra az aranyragyogásra. Tehát a trón körüli dicsőség. És oda vágyakozik az ember nap, mint nap. És Isten megenged tőle egy pillantást, hogy egy napon ott leszel. De most még itt dolgod van. És most legyünk buzgók és aktívak, amíg még megtehetjük. Ha már odaát leszünk, akkor sok mindent sajnálni fogunk. Amit itt megtehettünk volna, és nem tettük meg. De akkor már nem tudunk változtatni rajta. Úgyhogy itt kell megvizsgálni magunkat, amíg még tehetjük ezeket. Uram, mit tehetek érted? Miért vagyok itt? Mi az, amire engem rendeltél, hogy ezt a gyümölcstermést elvégezhessem? Ezt az új életet csak a Szent Szellem által lehet élni. Sehogy máshogy. Sehogy máshogy. Egy hosszabb részt most átugrunk, mert lejárt a kegyelem ideje számomra itt. Belenézünk még a Jézus Krisztus főpap imájába. Jézus nagyon sokat imádkozott az atyához, amíg itt volt a földön. Rengeteg éjszakát töltött imádságban. Fölment a hegyre magában, és imádkozott. Ezekben az imákban nem kapunk betekintést, hogy mit imádkozhatott. Hogy telhettek ezek az órák? És olyan szívesen belehallgatnánk, hogy de ez Jézus és az atya között folyt. Viszont egy-egy helyen azért bepillantást enged nekünk az ige, amikor a tanítványok kérdeztek például Jézustól, hogy taníts minket imádkozni, akkor ott megtaláljuk azokat a szellemi alapelveket, amik szerint imádkoznunk kell. Egy másik nagyon drága lejegyzés Jézus imáiból, amikor a főpapi imáját mondja el. A kereszthalála előtt. Jézus egy olyan imát mond el az atyának a tanítványokkal kapcsolatban, amit mindannyian olvashatunk minden nap. És imádkozhatunk is. Gyönyörű, gyönyörű szívig hatoló imádság ez. A pásztor például imádkozhatja a nyájáért minden nap. Alapelvek vannak benne. A szülők imádkozhatják a gyerekükért. Egy csodálatos alapelv sor van benne ebben a főpap imában. Mi főpapunk itt a földön imádkozott. És ha ezt az imádságot figyelmesen olvasod, akkor magadat is megtalálod benne. Jézus itt még érted is imádkozott, aki majd hisz azoknak, akik hirdetik az evangéliumot, még azokért is imádkozott. Egy pár részét ennek a fejezetnek, mert elég hosszú fejezet, és nem akarok hosszasan, de néhány gondolat, ami meg fogja lendíteni az ima közösségünket Istennel. Mert amíg abban nincsen egy örömteljes izgatottság, hogy te leülsz imádkozni, addig igazán csak egy megszokottságból imádkozol. Addig csak vagy kötelezettségnek veszed, vagy elvárásnak Istentől, vagy csak úgy szokásul bejelsz imakörbe. De amíg nincs ott a szíveden az az izgalom, az a szellemi öröm, hogy tudod, hogy meghallották az imádat, és lesznek gyümölcsei, addig csak üres kerékvágásokban vagyunk, többnyire. Nézzük meg Jánosnak 17. fejezetében ezt az imádságot. Pár gondolat, egész röviden. A 6. vers. Jézus ezt az imáját könyvben térden állva imádkozza, hogy én is leszoktam térdelni, amikor ezt imádkozom. Próbáld meg, ha letérdelsz, mennyivel másképp folyik az imád. Kifejezed az alázatodat Isten felé. Elmondhatnánk fekve is, meg ülve, meg állva, meg bárhogyan. De amikor letérdelsz Isten elé, akkor kifejezed az alázatodat. Úgyhogy ha a szíveden van, tedd meg, a Pál is mondja, hogy ezokáért meghajtom térdeimet. Azok az imák másként vannak, amikor letérdelve imádkozol. Azt írja, hogy megjelentettem a te nevedet az embereknek. Vagyis Jézusnak volt egy küldetése. Az atya küldte őt e világra, hogy ismertesse meg az övéivel az atya nevét, aki küldte őt. És azt mondja Jézus, ezt a munkát elvégeztem. Megjelentettem ezt a hatalmas nevet az embereknek. Akiket a világból nékem adtál, tiéd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. A lényeg, amit szeretném, ha látnál, hogy Jézus azt mondja, atyám, elvégeztem, amiért küldettem, mert a te nevedet megjelentettem nekik. Az atya nevénél nincs hatalmasabb. Mondja Jézus, hogy az én atyám nagyobb mindeneknél. Ma viszont, hogy Jézus az atya trónjára felmagasztaltatott, és mi kaptunk egy nevet, a Jézus nevét. Amikor a földön járt, akkor Jézus neve még nem volt felmagasztalva. De most ma egy kicsit másként van ez. Most a mi dolgunk, akiket itt hagyott, és kiküldött a világba, hogy a Jézus nevét jelenítsük meg ennek a világnak, és aki ezt végzi, ez a Szent Szellem. A Szent Szellem által jelenítjük meg a Jézus nevének hatalmát, hogy megismerjék a Jézust és az atyát. Ez a dolgunk, ez a név megjelenítése. Hogyha te kiejted a Jézus nevét, akkor az ellenség ereje térdet hajt. Ha te kiejted a Jézus nevét, a betegség eltávozik. Ha te kiejted a Jézus nevét, akkor minden démonikus erő meghátrál. Mert te mész előre a Jézus nevével, és ezt a nevet meg kell jelenítened a világnak. Ezt imádkozza Jézus. Itt az atyához. Tehát a név nagyon fontos, hogy mi milyen névben vagyunk itt a világon. Mit képviselünk ebben a világon? A Jézus nevét jelenítjük meg ennek a világnak. A Jézus nevét. 9. verstől folytatjuk. Ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Ez ma is így van. Ha te szorosan jársz az Úrral, akkor az ő neve megdicsőítetik, te benned. Az atyának gondja lesz rá. Nem fogsz megszégyenülni soha. Soha. Az ige mindig megtermi a gyümölcsét. A név felmagasztaltatik. Az Úr Jézusnak gondja van rá. Itt van az imában. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Jézus ezt már a szívében elvégezte. Kereszt halál előtt, hogy ezen ő végigmegy. Ez megtörténik is. Már így imádkozik, hogy én már nem vagyok a világon. A szívében elszánta magát. Hogy ez megtörténik. És már így imádkozik, hogy én már nem itt vagyok, én már nálad vagyok. Látod, amit elvézel a hitedben, hogy ez mennyire úgy van? Ez megragadó. Ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, Szent Atyán. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Újra a név van itt. Azt mondja Jézus, eddig én őriztem őket a te nevedben. De most nekem mennem kell. És látta Jézus, hogy nem tud mindig itt lenni ővelük, mert jön az a 3 bizonyos szörnyű nap. És rábízza a tanítványokat. Az atyára azt kéri, atyám, most te őrizd őket. Jézusnak az ellenséggel lesz dolga 3 napot. És rábízza őket az atyára. Azt mondja, hogy őrizd meg őket a te nevedben. Még ekkor sem volt Jézus neve. Őrizd meg őket, atyám, most neked legyen gondod rájuk. Őrizd meg őket az én nevemben. A te nevedben, mondja Jézus. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben. Figyeled megint? Ez a név újra és újra előkerül. Te tudd, hogy ez ma Jézus neve. Hát az atya adta ezt a nevet ennek a világnak, a Jézus nevét, felmagasztaltatott név. Akiket nékem adtál, hogy megőrizzem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket azért beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják önmagukban. Látsz-e ma szomorú, csügget, kedélyvesztett, céltalan keresztényeket? Tele van velük a gyülekezet. Hova lett belőlük a Jézus öröme? A Azért imádkozik Jézus, hogy az én örömömet teljesen bírják önmagukban. Vagyis az Úrral, amivel állandóan telve kell lennünk. Bármit történik, zajlik körülöttünk. Az Úr öröme az, ami ott kell legyen, és őriznünk kell belülről. Ha az ő akaratát követed, akkor az ő öröme ott van. Ezért nem élhetsz magadnak, látod? Ki gondolhatod magadnak a legjobb utat, hogy ez lesz a legjobb, az lesz a legjobb, de nem lesz ott az Úr öröme. És az Úr öröme nélkül pedig sivár a keresztény élet. Sivár. Üres. Hiányérzeted lesz. Légüres térbe leszel, pedig az Úr benned lakik. De az öröme elveszett. Nincs ott. Nem tud örvendezni azokban az utakban, amelyekben jársz, hogy lefordítsam magyarra. Látod, mennyire fontos keresni, hogy miért vagyunk itt? Ez a gyümölcstermés, hogy azt az akaratot cselekedjük, amit ő adott nekünk. Ez az öröm. Hova lett az öröm? A szív, ha nincs, a keres azonnal. Uram, hol az útirány, amit elrontottam? Mi az, ami? És másként, hogy mit kell, és engedelmesében, és alázatban menj a trón elé. Hogy az ő öröme mindig ott legyen, felfakadjon, feltörjön, csordultig legyen. Csordultig legyen. Ezért imádkozik Jézus. Mert az Úr öröme által lesz a mi erősségünk is. Akarsz erős lenni az Úrban? Mindenki szeretne. Az Úr öröme által megy. Nem véletlen, hogy Jézus éjszakákat töltött az Úrral, az Úr Atya Úristennel. Imádság, közösség. Az ő közösségéből fakad ez. Első óra imádság nyugös. A test mindenhova szeretne szaladni. Második óra imádság már egy kicsit csöndes, de mindig turbózik a fejed. Mit kéne tenni, hogy kéne, hogy jönne, hova kellene menni. És rengeteg más dolgunk van, de félre kell tenni. Harmadik órába belesüppedünk a szellembe. És nem akarjuk abba hagyni a harmadik óra után. Negyedik óra már úgy megy le, hogy sajnáljuk, hogy abba kell hagyni. Na, akkor mentél be szellembe. Erre időt kell szakítani. Azt hiszik a keresztények, hogy a keresztény életet lehet felületesen élni, és nem lehet. Nem lehet. Akkor megcsalod önmagadat. A test elkezd vezetni, és az lesz a vége, hogy nem az jön ki belőle, mint ami a szellemedben van. Vagyis megcsaltad önmagad. A keresztény életet nem lehet felületesen élni. Oda kell szánni magad, egy odaszánás. Oda kell adni az időt, a teljes figyelmedet, a gondolataidat, amikor imádkozol. Azok nem járhatnak akárhol. A gondolatainkat meg kell fegyelmezni. A Krisztusban lehetnek csak. És akkor fog tudni ez a jó vastag olaj, ez az öröm olaj, ez a kenet olaj elkezd áradni, áradni, és hidd el, hogy ki fog áradni az élet minden területére. Mindenhova jutni fog. Azokra a területekre is, ahol most egyébként csak aggodalmaskodni tudsz. Mert nem látod, hogy hogy lesz, meg miként lesz. Csordulni fog oda olaj. Bőséggel. Öröm. Az öröm az, amit nem tud elvenni az ellenség. Ha ez a közösség megvan. Az öröm, hogy mindenképpen, akármin kell átmennem, az Úr öröme ott van velem. És az az én erősségem. Ez a keresztény élet. És Jézus imádkozik ezért. Én a te igédet nékik adtam. Jézus imája. És mi az, amit a Föld elhozott nekik? Az ige. Innentől kezdve az a kérdés, hogy te mit kezdesz vele? Te élsz-e az igével? Ha élsz vele, akkor más lesz az életed. Jézus azt mondta, az én részemet elvégeztem. Én a te igédet nékik adtam. Azokat a beszédeket, amiket mondtál nékim, ő nékik adtam. Most ők mit kezdenek vele, az ő részük jön. Nagyon sok van ebben a főpapémában. Utolsó gondolat, mert mennénk még részleteibe, de ezt legközelebb tesszük meg. Azt mondja Jézus, nem csak ő érettük könyörgök, vagyis nem csak a tanítványokért, a 12-ért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hiszed-e azt, hogy Jézus imáit mindig meghallgatta az Atya? Ha te azt gondolod, hogy a te imáidat esetleg Isten félreteszi, ezért vagy azért, vagy úgy érzed, hogy űr van és nem hallgat meg, vagy nem tudom mi sugja neked, de nem vagy biztos abban, hogy az imáidat meghallgatja az Atya. Abba biztos vagy-e, hogy a Jézus imáját meghallgatta? Ugye? És itt megtalálod magadat. Itt Jézus imádkozik, érted? Az az ima, amit ő elmondott, az megáll a trón előtt. Ebben megegyezhetünk. És ő itt imádkozik, érted? És könyörög érted. Főpapi, mi voltában mostan, az atya jobbján könyörög érted, de ekkor itt lent a földön imádkozott, érted? Úgyhogy nyugodtan rátelted az ujjadat erre a versre, és kijelentetted, hogy itt a Jézus a földön imádkozott, én értem. Én értem, itt le van írva, hogy azokért is könyörög, akik majd a beszédre hisznek én bennem. Elmondta az imát, érted, a Jézus. A főpapi imát. Egyek legyenek. Látod az atya szívén ezt a vágyat? Hogy a nyáj egybe legyen? Minnyájan egybe legyenek. Egyek legyenek. Amint te én bennem, atyám, és én te benned. Ez egy lakozás. Hogy lehet valakivel teljesen egybe lenni? Úgyhogy ő lakozik te benned, és te pedig ő benne. Egy kölcsönös lakozás. Te ott vagy, ahol ő, és ő ott van, ahol te. Ennél nincs szorosabb egybekelés. És ez volt az Atya és Jézus között. Hogy egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és te én bennem. Vagyis az Atya mindenkor jelen volt Jézusban. Így tette a csodákat. És Jézus mindenkor jelen volt az Atyában. És csak azokat cselekedt, amit látott az Atyánál. Ez a kulcs, hogy dicsőségben élhessünk. Állandóan ő benne lenni. De nem csak a szellemünknek, ami meg van igazítva, és dicsőséges, hanem a lelkünknek, a gondolatainknak, az érzelmeinknek, az indulatainknak, soroljon még. És az egész lényünknek, a testünknek. Ő benne lenni. Ha ezt tudatosítod magadba, akkor a két lábad nem fog elvinni olyan helyekre, ami az Atyának nem kedves. Itt van a keresztény életnek a titka és a győzelme. Állandóan monitorozni, hogy ő benne vagyok-e? Ő benne vagyok-e? Egész lényemmel. Azokat cselekszem-e, amik nekik kedvesek. Én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékig adtam. Ezzel bevégeztem a beszédemet. Mert ha Jézus neked adta ezt a dicsőséget, akkor neked csak járni kell benne. Ez a kihívás. Ez a kihívás, ebben a dicsőségben kötelezd el magad, hogy ebben a dicsőségben fogsz járni. Jézus neked adta. Ja, azt mondja, nekik adtam. Jézus, amikor a Galilea-tengerén gyógyította a csonkabonkákat, a vakokat, akkor megmutatta az Atya dicsőségét? Teljes mértékben. És azt mondta, hogy ezt a dicsőséget őnékig adtam. Élni kell vele. Hogyan? Hogyan tudunk megtanulni élni benne? A Szent Szellem közössége által. És tökéletesen egyé legyenek, folytatja Jézus. Tökéletesen egyé legyenek. Úgy, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem. Egy másik folytás azt írja, hogy tökéletesek legyenek az egyben. Mindegyik verzió gyönyörű. Hogy tökéletesek legyenek abban az egyben. Ki az az egy? A Jézusban. Mert ő neked adta ezt a dicsőséget. Emeld fel a kezed, és kötelezd el, hogy ebben a dicsőségben fogok járni, atyám. Mindenkor. Ebben a dicsőségben fogok járni mindenkor. Mindenkor. Mert úgy szeret engem. Az Atya, ahogy szerette Jézust. Ez a következő alkalommal megy majd, mert ez a gondolat is benne van, még ebben zárja Jézus ezt az imát. Hogy megismerje a világ, hogy úgy szerettél engem, ahogy őket szeretted. Van-e annál nagyobb szeretet, mint ahogy az Atya szereti Jézust? Annál nincs. Gondolja az ember. És kiderül, hogy az Atya ugyanúgy szeret minket is. Ez az igazság. Úgyhogy szeretve vagy. Szeretve vagy az Atyától. És ezért tudsz ebben a dicsőségben járni, mert nem vagy kárhoztatva. Mert szeretve vagy. És ebben érleld magad, és ebben növezd magad. Közben dicséret menjen, kérem szépen a helyére. Szeretve vagy. Ezt mindig tarts szem előtt, amikor a világ kárhoztat. Amikor a világ lökdös jobbra-balra. Ezt mond rólad, meg azt mond rólad. Mindig, mindig azt szeretve vagyok, mert az Atya úgy szeret engem, ahogy szerette az Úr Jézus Krisztust.